ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Gyerekkorom óta fával foglalkozom. Édesapám asztalos volt, mindig ott ugráltam a műhelybe, körülötte. Ott loptam el az asztalos mesterség csinyát, binnyát. Már sokan le is mondtak, azt mondták, hogy ezt elvesztettük. De akkor én azt mondtam, na jó van, keressünk régi fotókat, hogyha vannak. Megkerestünk régi archív fotókat, azokat felnagyítottuk, és akkor megpróbáltam összerakni, mint egy legót.
Tényleg egy családi munka volt, egy csapatépítő.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pékristály Bea vagyok. Gyakran hallani családi vállalkozásokról, ahol a gyerekek szívesen besegítenek a szüleik munkájába, és az sem egyedi eset, amikor átveszik a cég vállalkozás működtetését. De milyen az, amikor valaki egy egész nyarat a porban görnyedve tölt, hogy óriási értékű fa munkákat restauráljon, és hogyan lehet ebbe a szakmába beletanulni? A Válaszúti Bánffy kastély fa restaurálási munkálatait végző Balla család tagjait köszönhetem az Ezer egy ötletben, Balla Csaba farestaurátort, a feleségét Ritát és két lányukat, Évát és Esztert. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok ma velünk.
És köszönjük.
5 éves felújítási munkálatok után 2023-ban adták át a Válaszúti Bánffy kastélyt, és hát lehet, aki ma oda látogat, azt nem tudja, hogy mennyi szorgos kéz dolgozott azon, hogy abban a pompájában láthassuk mi ezt a kastélyt, amilyenben most megtekinthető. Viszont mielőtt a felújítási munkálatokról beszélgetnénk, arra lennék kíváncsi, hogy Csaba, te hogyan fordultál a fa munkák, és azután pedig a fa restaurálás fele.
Valójában gyerekkorom óta fával foglalkozom. Édesapám asztalos volt, mindig ott ugráltam a műhelybe, körülötte. Ott loptam el az asztalos mesterség csinyát, binnyát, és már gyerekkorom óta megbíztak kisebb felújításokkal, fali órák, székek, főleg székek, amit szétestek, és olyankor mindig megálltam, megnéztem a darabot, megpróbáltam elképzelni, hogy az alkotója vajon mit látott, mit gondolt, amikor megalkotta. És akkor ennek a szellemébe próbáltam én is felújítani. A valóság az, hogy a restaurálás irányzatát akkor vettem komolyabban, amikor Mihály Ferenc farestaurátor, aki szerintem Romániában a leghíresebb restaurátor, biztatására. Tehát ő mondta, hogy kacsingassak ebbe az irányba, mert megéri, és bízik bennem, amit csinálok. És valójában így kezdődött el komolyabban ennek az iránynak a követése.
Gondolom, az teljesen más, amikor egy már meglévő famunkát kell újraalkotni, mint amikor valaki egy fadarabból hoz létre akár egy széket.
Igen, tehát a restaurálás az valójában egy tárgynak a nem a felújítás, hogy úgy nézzen ki, mint új, hanem egy tárgynak a megőrzése, amit utódaink ránk hagytak, annak az információit megőrizzük, és óvjuk, ápoljuk, hogy ezt tovább adhassuk a jövő nemzedékeknek, mert enélkül én nem tudom elképzelni a jövőt.
Lányok, ti is így betekintettetek, belestetek a műhelybe, mint édesapátok gyerekként?
Igen, néha mentünk a műhelybe, és ott néztük, hogy apa mit csinál, és nagyon szerettünk igazából a fűrészporba játszani, és azért mentünk oda, és néha csináltunk ilyen fajátékokat, és azok még mindig megvannak, és karácsonyra is kaptunk apától ilyen fadíszeket.
Amikor pedig én egy kicsit nagyobb lettem, akkor elkezdtem sütni, főzni, és apukám csinált nekem egy nyújtódeszkát, és az együtt csináltuk tulajdonképpen, megkérte, hogy menjek le hozzá a műhelybe, és együtt elkészítettük.
Rita, te gyógypedagógusként dolgozol, itt Kolozsváron ez a szakmád, viszont arról majd később is szó lesz, hogy akár a Válaszúti Bánfi Kastély esetén itt azért egy nagy családi projektről is van szó, hiszen szükség volt minden kézre a felújítás során. Neked mennyire volt idegen az, hogy akkor esetleg fával dolgozni, vagy egyáltalán így ez a szakma a szakmától, az űzött szakmától eléggé távol áll?
Igen, viszont én hasonlóan Csabához gyerekkoromban nagyon sok kézműves tevékenységekben részt vettem falun. Nénikék tanítottak szalmából fonni, és nagyon szerettem. Minden nyáron dolgoztam a nagyszüleimnél. Igazából maga a munka nem volt távol tőlem. Nagyon szerettem a kezemmel dolgozni, őszintén imádok meszelni, és nekem erre azért van szükségem, mert az én munkám egy nagyon kemény szellemi munka, ahol nem egyből kapjuk a visszajelzést, hogy ezt most jól csináltuk, ezért egy kiegészítésként, érzelmi feszültség levezetésként kezdtem akár meszelni, akár Csaba mellett segédkezni, sokszor megkért, hogy akkor most van egy parketta szállítmány, amit fel kell cipelni, akkor gyere kérlek segítsél parkettát csiszolni, és így indult. Voltunk Angliába is együtt dolgozni, tehát nem az első alkalom volt. Nagyon szeretem én is a fát, úgyhogy nem volt nehéz ebben csatlakozni. Akkor, amikor szólt Csaba, hogy határidőre nagyon gyorsan meg kellene legyenek ezek a munkák, szinte természetes volt, hogy csatlakozom én is, illetve a lányok is.
Hát gondolom a Válaszúti Bánfi Kastély az Csaba a te szakmádban egy ilyen korona ékszer, hiszen akár az átadón is elmondták azt, hogy a kastélynak a legnagyobb értékét képezi a belső faburkolat, viszont ahhoz, hogy rád bízzanak egy ilyen munkát, gondolom nagyon sok más megrendelést kellett teljesítened. Mik azok a leggyakoribb munkák, amikkel megkeresnek téged?
Engem sok munkával megkeresnek, mert rendelésre dolgozunk, és mindenkinek az álmát valóra váltom, ez a valóság. Mindamellett értek a fa restauráláshoz, úgyhogy ebbe az irányba is megkeresnek, és elég gyakrabban, súlyabban, mint gyakrabban és gyakrabban. Úgy látszik, hogy hiányoznak az igazi szakemberek ezen a téren. Ez annak is köszönhető, hogy ez a szektor úgymond a kommunizmus idején el volt hanyagolva, és emiatt van ez a hiány. Aztán a fiatalság kivándorlása, ez a másik probléma, és nincsenek szakiskolák. Ez nem jó.
Tehát akkor valószínűleg nincsen utánpótlás.
Igen.
Nincs, aki eltanulja. Habár lássuk, a lányok eltanulják a szakmát.
Igen, hát ez nem könnyű szakma.
Szeretném azt hozzátenni, hogy vannak szakiskolák, mert vannak, de az asztalos szakma az kevesebb gyereket vonz.
Sajnos pedig, hát amint látszik, az egyrészt egy nagyon, habár nehéz, de egy nagyon jó szakma, és van is létjogosultsága, én egyre inkább ezt látom. A Válaszúti Bánfi Kastély az tulajdonképpen a 48-49-es forradalom és szabadságharc alatt megsérült udvarház helyére épült, és Bánfi Ádámhoz kötődik az a kinézet, ahogyan most láthatjuk. Viszont hát nem volt egyszerű a sorsa, volt itt iskola, használták raktárként, úgy olvastam, hogy még gombát is termesztettek egy adott ponton.
Igen, benne.
A pincébe szerencsére, mert valószínűleg a fának az nem tett volna túlságosan jót. Sok leírás leírja azt, hogy nagyon szerencsés, hogy megmaradt a fa burkolat, és tulajdonképpen a kastély is ilyen állapotban, viszont hogy nem hiszem, hogy túl jó állapotba került hozzátok. Tehát, hogy milyen volt az, amikor először kéz, hát ez egy nagy területű dolog, tehát nem lehet kézbe venni, de amikor először találkoztatok a felújításra szánt munkákkal. Milyen állapotba kerültek hozzá?
Hát a Bánfi Kastélyhoz engem tulajdonképpen azt hiszem háromszor kértek fel. Először visszautasítottam, mert pont a Szent Mihály templom kapuinak a felújításán, a restaurálásán dolgoztunk. Utána lassan közeledett a Szent Mihály átadás, akkor megint felkértek rá, hogy menjek, mert ott gondok vannak. Akkor is visszautasítottam, mert időközben rám bízták a Szent Mihály padjainak is a felújítását. Miután felújtottok a padokat, akkor már harmadjára is hívott Balla Ferenc, aki csak névrokonom, a Válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány adminisztrátora, akiknek szintén ott nagyon sokat dolgoztunk. Azt mondta, gyere Csaba, mert itt nagy baj van, itt kicsúszunk a határidőből, gyere, mert ezt már nem merjük senkire se bízni. És akkor odamentem, amikor odamentem, hát a meglepetés számomra is nagyon nagy volt, ismervén a kastély történetét, azt tudtam, hogy 1940-ben feldúlták, felégették, elégették a híres Bánfi könyvtárat, oda veszett a híres gyerekjátékgyűjtemény, a népművészeti gyűjtemény, minden oda veszett, valójában nem maradt meg csak, amit nem tudtak elmozdítani. És így maradtak meg a faburkolatok, és ami elmozdítható volt, mindent elégettek. Ez is adott egy nagy löketet nekem, hogy ne hagyjuk elkallódni azt az örökséget, amit ránk hagytak. A munkát azt eredetileg egy vándorasztalosra bízták, aki mindent leszerelt, ami még meg is maradt, és minden ott hevert a fődön, pincébe, raktárakba, szanaszét, nem volt feltérképezve semmi. Nem készítettek fotókat semmiről, úgyhogy nagyon elkeseredtem. Odafent már sokan le is mondtak, azt mondták, hogy ezt elvesztettük. De akkor én azt mondtam, na jó van, keressünk régi fotókat, hogyha vannak. Megkerestünk régi archív fotókat, azokat felnagyítottuk, és akkor megpróbáltam összerakni, mint egy legót. A fővállalkozó arra kért meg, hogy tudok valamit kezdeni a megvilágítóval, a lépcsőház megvilágítójával, mert tudnélik, az időközben leszakadt. Darabokra tört, és kihaigáltak mindent, és elégettek. Szerencsére a faragványokat a tartószerkezetről nem égették el, és nagy része, szinte 90%-a megmaradt. Csak darabokra voltak törve, hogy összesöpörték egy csomóba. Most azokat szépen összeszedtük, hazavittük, és emlékszem, azt a karácsonyt azzal töltöttük, hogy próbáltuk a képek alapján megállapítani, hogy mi hol volt.
Hát akkor ez Lego vagy puzzle.
Igen,
leginkább.
És akkor szépen lassan, tehát két deszkából tudtunk kiindulni, annyi maradt meg az egész vázból, ami a faragványokat tartotta. Azokat szépen megpróbáltam megint úgy, ahogy mondtam, elképzelni, hogy mit láthatott, mit gondolt annak idején Bánfi Ádám, amikor ezt megalkotta. És szépen kiraktuk, végül is elég kevés elemet kellett pótolni, de sikerült szépen összerakni. Amikor a fővállalkozó meglátta, hogy összeraktam, akkor menesztette a vándorasztalost, és rám bízta az egészet, pedig könyörögtem neki, hogy mégis ne küldje el, mert bizonyos dolgokat ő szerelt le, ő látta, hogy mi hol van, most az ő akarattal vagy akaratlanul nem térképezte fel, ezt nem tudom most megmondani, de nem, ő már nem akarta, azt mondta, hogy a többi nekem, szerinte már nekünk gyerekjáték. Éjjel-nappal dolgoztunk, az a valóság, nagyon keveset szüneteltünk, tehát úgy ment a munka, hogy szombat-vasárnap is egy huzamba, hogy a határidőt be tudjuk tartani, mivel azt már nem lehetett hosszabbítani. Oda volt rendelve a tévé, volt egy ilyen kis politikai vonása is az egésznek, úgyhogy határidőcsúszás nem lehetett. Akkor kitűztem célul, hogy minden visszakerül a helyére, és ez sikerült is. Belehúztunk, és sikerült, összeraktuk.
Akkor gondolom, itt a legnagyobb kihívás, miután sikerült összerakni a képet, hogy mi hova kerüljön, akkor a legnagyobb kihívás az az idővel való versenyfutás.
Igen, az idővel, igen, mert a restaurálás ez egy nagyon időt igénylő munka. Tehát itt vannak bizonyos szabályok, amiket be kell tartani, és nem lehet gyorsítani. Tehát sokan ezt nem értik, és sajnos sok műkincsünk emiatt vész el, mert a tulajdonosok nem hozzáértése miatt nincs türelmük kivárni ezeknek a felújítását, mondjuk is a költségeinek a fedezését.
Lányok, nektek mi okozta a kihívást ebben a munkában?
Nekem leginkább az okozta a kihívást, hogy megálljak. Tényleg, elég viccesen hangzik, mert nem ezt gondolnánk először, amikor egy ilyen nagy munkálatra ránézünk, de egyszerűen nem tudtam megállni abból, hogy dolgozzak és folytassam, és nagyon sokszor volt, hogy anya mondta, hogy Eszter, most már menj haza vonattal, mert most már késő van, lassan 12 órája ülsz itt, és dolgozol, és állványokon állsz, és most már, hogyha elfáradsz, akkor csak nehezebb lesz tovább dolgozni. És igen, azon kívül egy teljesen új dolog volt, mert hiába restauráltunk még a Szent Mihály templomban, ez egy teljesen más munka volt, és új módszereket tanultunk meg, és az is kihívás volt, de leginkább az, hogy tudjuk, mikor van a megáll.
Azt mondtad, hogy a faragványok többségében megvoltak, tehát 80-90%-ban megvoltak. Mennyire kellett az állagukat megőrizni? Sok esetben az ilyen famunkák esetén gondot okozhat a gomba, a szú, az, hogy elporlad a fa. Itt mennyire volt épp állapotban a fa szerkezet?
Nem volt épp a legjobb állapotban. Elég sokat kellett rajta gondolkozzak. Más restaurátorok véleményét is kikértem, amikor úgy gondoltam, hogy elbizonytalanodtam, hogy milyen megoldást fogok találni, de mindig egyetértettek a megoldásommal. Tehát itt már említettem Mihály Ferenc restaurátort, akivel az egész munkafolyamat alatt konzultáltam, holott neki mondjuk ehhez a munkálathoz nem volt semmi köze, de szívesen segített, ő is egy nagyszerű ember. A kincseink megőrzésében mondjam azt, hogy élen jár. Még van egy olasz ismerősöm, egy olasz restaurátor, aki szintén nagyon sokat segített anyagok beszerzésébe. Tudnélik, a restaurációban legtöbb anyagot Olaszországból hozzuk. Olaszország, Belgium és Svájc. Innen szerezzük be például a gombaölő, a rovarölőszeleket, a gomba, a fungicidet, ezek a gombaölőszerek, a tartósítókat is, amivel a fát mondjuk úgy, hogy konzerváljuk, ahol nagyon elporladott vannak bizonyos anyagok, amivel meg lehet erősíteni. Ebben a szakmában mind olyan beavatkozásokat kell csinálni, amik reverzibilisek, ami azt jelenti, hogy visszafordítható. Tehát, hogyha kitalálnak jobb anyagokat pár év múlva, akkor az én anyagomat le tudjuk mosni, anélkül, hogy a műtárgy károsodjon, és levédjük az újabb anyaggal. Tehát mindig ez volt a szemem előtt, hogy ilyen technikákat alkalmazzuk. Itt nagyon ügyesen kellett ötvözni a régi megoldásokat az új megoldásokkal. Az új megoldásokat, az új anyagokat, technikákat elfogadni, de nem elfelejteni a régieket, és a kettőt ötvözni. És akkor így sikerül mondjuk egy jó munka.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
Balla Csaba farestaurátor és a Válaszúti Bánfi kastély felújításán is segítkező családja, felesége Balla Rita és két lányuk Éva és Eszter. Hogyha valaki belép a Bánfi kastélynak az előcsarnokába, akkor szembetűnő az a fa munka, ami minket ott fogad. Egy ilyen magasztos látvány, nekem legalábbis ez az érzésem. Milyen stílusban készültek ezek a fa munkák? Mit tudnál elmondani róluk?
A Bánfi kastély megalkotója Bánfi Ádám volt. Bánfi Ádámról annyit, hogy ő a kolozsvári református kollégiumba járt iskolába, miután befejezte a tanulmányait, elment egy európai körútra, ami egy évig tartott. Ez a körút alkalmával ő megállt Svájcba pár hónapra, és ott a fa megmunkálásról órákat vett két svájci fafaragótól, hazajött, és akkor a kor stílusának megfelelően a német neoreneszáns stílusba készített el az egész faberendezést.
De akkor ezek az ő tervei?
Az ő tervei alapján, igen, és ezekben a munkálatokban volt két segédje, Mezei János, aki egy lovászmester volt, a lovaira vigyázott valójában, de mivel tehetséges volt, akkor maga mellé vette, és ő segített neki, és egy Leopold nevezetű, asztalos, 10 évig tartottak a munkálatokat, amit ő 1875-ben kezdett el, és 1886-ig az emeleten berendezte az egyik szobát asztalos műhelynek, és akkor szép lassan elkezdték csinálni. Először megcsinálták az ebédlőt, az ebédlő szekrénnyel 1884-ben kiment Párizsba is, tehát volt a párizsi kiállításon is, és valójában ez, hogy az német neoreneszáns stílusban van az egész fa burkolat megépítve, a lépcsőház, a világító, az ebédlő, a belépő, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megmaradt. sikerült mindent visszaállítani a helyre. Nekem, én azért vagyok a legbüszkébb, hogy meg tudtuk menteni, hogy a jövő nemzedékek is láthassák.
Rita Csaba hazaért, gondolom, egy délután, és mondta, hogy hát szükség lenne segítségre. Hogyan reagáltál, vagy hogy mi volt így a családbeli döntés, hogy akkor ezt a nyarat ti nem a valamelyik tengerparton törtitek, hanem tulajdonképpen a fűrészporban, ha lehet ezt így mondani?
Igazából nagyon örültem. Az elején én is hát elég szkeptikusan fogadtam, hogy akkor itt most mit fogunk, hogyan fogjuk tudni ezt megvalósítani. Azonban a lányok pont azt elmondták, hogy jaj, már alig vártuk, hogy újra legyen egy nyár, amikor dolgozhatunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, hogy ők nem kényszerítve voltak, egyikünk sem úgy mentünk, hogy ezt most muszáj, hanem nagyon szívesen tettük. És én maximálisan ott voltam mellette, és támogattam. Tényleg volt olyan periódus, amikor Csaba a fiúkkal a műhelyben éppen az elemeket gyártották újra, amelyek hiányoztak, és én a lányokkal és a lányok barátaival viszont a kastélyban lakkoztunk, és őszintén, ahogy mondtad is az előbb, hogy ahogy belépsz, és felemelő látvány fogad, hát amikor én először bementem, és valaki azt mondta volna, hogy én azt kis ecsettel kétszer is le fogom ecsetelni, azt mondta volna, hogy az lehetetlenség ennyi idő alatt megcsinálni, de megcsináltuk. Tényleg nagyon sokat dolgoztunk, volt olyan, hogy reggel 5-kor keltem, már ott voltam az állványon, és este 11-ig én voltam az utolsó, sokszor már viccelődtek is velem, hogy itt aludtam. Szóval az nem volt gond, hogy menjünk. Igazából van egyfajta megszállottság, amikor belemerülsz, és nagy szeretettel végzed ezt a munkát, olyankor megáll az idő. Tehát őszintén, se nem láttunk, se nem hallottunk, és csak ez a munka létezett.
A lányok, nektek milyen élmény volt részt venni ebben a munkában? Miben kellett segíteni? Mert ahogy értetem, akkor voltak fázisok, amik a műhelyben készültek el, és voltak fázisok, amik ott a helyszínen.
Igen, apáik a műhelyben nagy részt az asztalosabb munkákkal foglalkoztak, és addig mi vonattal jártunk be Kolozsvárról a Bánfi kastélyhoz, és együtt dolgoztunk ott. Először is tisztítottunk kromofággal és ilyen fogkefeszerű ecsetekkel. Az nagyon nehéz volt, mert a kromofágnak a szaga borzasztóan bódító és nagyon erős, és sokszor éreztük, hogy már nem bírjuk, és fáj a fejünk, és ki kell menjünk a friss levegőre, illetve azon kívül a kezünkön is jött le a bőr, tehát a teljes rétegét le lehetett húzni, és nekem a körmöm függőlegesen tört felfele. Nagyon erős volt az a szer. És tisztítás mellett ezt ugye többször is meg kellett csinálni, mert nagyon vastag rétegbe volt lerakódva a lakkon a por, és minden kis faragvány részletbe be volt ülve. Ezek mellett nagyon sokat lakkoztunk, több rétegben azt is, és sok ilyen műfából pótoltunk ki darabokat. A Bánfinak a címeréből voltak hiányzó darabok, és azokat gyurmáztuk ki műfából tulajdonképpen. Ez volt egy kicsit a művészi boldala, de talán ezt szerettem én a legjobban.
Ez mit jelentett, hogy akkor tulajdonképpen ki kellett egészíteni részeket, amik korábban megvoltak, és most hiányoztak?
Igen, legelőször átnéztük azokat a darabkákat, amik megvoltak, és próbáltuk ráilleszteni szimetria szerint és kép alapján. És amikor átnéztünk minden darabot, tehát szobák tele voltak darabkákkal, ameddig azt átnéztük, hát borzasztó sok idő volt. És amikor megnéztük, hogy kb. Mi hiányozhat, hogy ott van egy tekervény, egy ilyen csiga alakú tekervény az egyik oldalán, és a másik oldalán nincsen, és tényleg az volt, hogy nem találtuk sehol azt a darabot, és úgy konstatáltuk, hogy elveszett, akkor ilyen műfát kevert apa, és abból konkrétan az egy gyurma, és úgy gyurmáztuk ki, és a végén pedig lakkoztuk le együtt az egész címert.
Esztertája János Zsigmond Unitárius Kollégiumnak vagy a 12-es diákja, Éva pedig a Kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen első éves egyetemista. Hogyan látod, Éva, te azt, hogy most ugye művészetekkel foglalkozol, illetve alkotó művészetekkel foglalkozol az egyetemen is, milyen volt Bánfi Ádámnak a bőrébe bújni tulajdonképpen, mert hogy tulajdonképpen ezt csináltátok, hogy ő, amit egyszer kitalált, azt ti most újra alkottátok.
Érdekes volt látni, hogy milyen érdekes formákat használt, mert kitisztítani azok között a helyet nagyon nehéz volt, De mikor láttad tisztán, akkor nagyon szép volt, és a szemnek is nagyon szép látvány volt. De azon kívül mi ugye lakkoztunk, és sokat a művészetekkel, inkább a templomba foglalkoztunk vele, a Szent Mihály templomba, amikor a fának a vonalait kellett újra húzzuk ecsettel. Az egy kicsivel művészibb volt, mint a Bánfi kastélynak a felújítása.
Itt az Szent Mihály templomnak az ajtajait, tehát az ajtóit.
A padokra gondolok most, mert amikor apa megkért, hogy csináljam meg ecsettel, mert ki kellett pótolni a padokat, mert hiányoztak darabkák belőle, akkor újra rá kellett menni, hogy ne látszódjon, hogy az igazából ki van pótolva. És akkor színt kellett keverni, ami ugyanolyan, mint a padnak a színe, és utána rá kellett menni ugyanúgy, hogy ne látszódjon, hogy az tényleg az nem odavaló.
Úgy meséltek ezekről a folyamatokról, mint hogyha egész életetekben ezzel foglalkoztatok volna. Mennyire lehet beletanulni így a restaurálási munkálatokba, hogy látjátok?
Van a nehezebb része, amit apa is mond, a kémiai része. Azt én igazából nem értem még mindig. Nekem csak ide adta mindig a szereket, hogy kromofággal most ezt tisztítsam le, és úgy igazából, mint munkás, bele lehet tanulni, ha elmondják, hogy mit csinálsz. Soha nem volt baj azzal, hogy nem tudtuk volna, hogy mit kell csinálni, mert az elején elmagyarázott minden apa, és akkor tudtuk, hogy mit, hogyan és milyen sorrendbe kell csináljunk.
Szó volt itt arról, hogy mennyire nincsen, vagy mennyire nehézkes az asztalosságnak a továbbképzése, vagy mennyire nincsenek szakemberek. Csaba, te ezt hogy látod? Hogyan lehetne továbbadni ezt a mesterséget, és továbbadni úgy, hogy tényleg egy kicsit így a jövőbe is tekintve, amit mondasz te is, hogy olyan eszközöket használni, vagy olyan módszereket használni, amit, hogyha ez a szakma tovább fejlődik, akkor nem káros az, amit korábban használtak, hanem akár teret ad az újításra is.
A restaurálási szakma az egy nagyon komplex szakma. Először is a restaurátor egy nagyon jól képzett asztalos kell legyen. Kell értsen a fa esztergáláshoz, kell értsen a fafaragáshoz. Tovább akkor kell egy nagyon jó kémiai tudása is legyen. Kell érteni a festékeket, a lakkokat, a műfát, mivel kompatibilis. Ez egy kicsit nehezebb, aki nem ért a kémiához, annak ez egy kicsit nehéz. Ezek mellett kell biológiai szakismeret, kell fizikai szakismeret, akkor kell egy kis történelem is, kell egy kis művészet is, és nem utolsó sorban egy kis filozófia is. És akkor ezeket az egészet össze kell így fogni egy csokorba, és akkor lehet valamire menni, mondjam úgy.
És közben meg jó csapatmunkásnak is kell lenni, azt hiszem, mert hogy például a Bánfi kastélynak a felújítása során együtt kell dolgozni a kőművesekkel, együtt kell dolgozni a művészettörténészekkel, az építészekkel. Ezt hogyan lehet összehangolni? Persze mindenkinek a sajátja a legfontosabb, tehát a fa restaurátornak a fa munkák a legfontosabbak, és így tovább. Hogyan lehet együtt dolgozni?
Sokszor ez nem egy könnyű feladat, de én azt láttam, hogy általában ilyen helyeken nagyon érdekes emberek csapódnak össze. És ezektől mind csak tanulni lehet, és szerintem ezek nem hiába vannak ott. Én nekem mindegyik ilyen nagy projekten, mondjam azt, megtiszteltetés volt, hogy együtt dolgozzak ez az emberekkel, mert ott találkozol a régésszel, találkozol a kőrestaurátorral, találkozol a képrestaurátorral, és ezekkel én nagyon jól egyeztem. Szóval jól egyeztünk, és jól összedolgoztunk, tehát mindig jól alakult. Valójában itt nem akármilyen emberek találkoznak. Ez egy olyan különleges réteg. És itt mindegyiknek közös a célja. Tehát mindegyik maga előtt azt látja, amit az ő szakmájában, amit látni kell.
Van egy tisztelet egymás munkája iránt, és ez nagyon sokat segít abban, hogy megegyezzenek, hogy én most ezt a munkálatot végzem, akkor te addig valahol máshol vagy, már levédem azt, amit én megcsináltam, és vigyázok a másik munkájára, amit ő már megcsinált.
Mert ugye ez szerkezetként működik. Igen. Együtt, tehát hogy hiába lesz a fa része tökéletes, hogyha a kő mondjuk nem olyan.
Igen, visszatérve erre, nagyon vigyáztam mindig. Például most visszatérve megint a Szent Mihályra. ott a köveseknek óriási munkájuk volt. De én azt mondtam, hogyha az én két főkapum, amin bemennek, az olyan kell legyen, hogy már ott az ember elcsodálkozzon, akkor minden szép lesz, és úgy is volt. Tehát az első benyomás az nagyon, nagyon számít. És betettem oda mindent, amit tudtam, hogy minél jobban és tökéletesebben helyrehozzuk azt a gótikus kaput, az összes kaput, de sikerült. És ennek nagyon örvendek.
Én csak azt sajnálom, hogy az oldalkaput ritkábban nyitják ki, mert hogy az is egy csodálatra méltó munka, ami a templomnak az oldalán található.
Igen, és van egy befalazott kapu, amin van egy nagyon értékes kilincs. Azt sokan nem veszik észre, de az egy nagyon régi darab. Nekünk itt Erdélyben szerencsénk van, hogy a szegénység miatt nem ment át rajtunk a barokk hullám, és így nagyon sok ilyen faelem, ajtó, kapu megmaradt még a 17.-18. századból, és mondjuk úgy, hogy ez egy előny is, ami másoknak Közép-Európában, meg Nyugat-Európában nincs meg.
Hát azt hiszem, hogy nagyon sokat köszönhetünk nektek így családilag, hogy például vállaltátok határidőre, vagy vállaltátok az idő rövidsége miatt is, akár a Bánffy kastélynak a felújítási munkálatait, de a Szent Mihályban végzett munkákat is. Viszont hogy látjátok ti családilag, hogyan épültök, vagy hogyan alakultok egy-egy ilyen vállalás során?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ez volt az, ami nagyon-nagyon összefogta a mi családunkat. Rájöttünk, hogy mennyire jól tudunk együttműködni, illetve természetesen minden párkapcsolatban vannak hullámvölgyek, fentlentek, és hogyha egy ilyen hullámvölgyből egy közös cél mentén nagyon jól ki tudnak jönni a párok, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kapcsolat születik ebből, és hogyha még a gyerekek is részt vesznek ebben, akkor azt hiszem, hogy körülbelül úgy érezzük magunkat, hogy mi legyőzhetetlenek vagyunk, és nekem nagyon sokat segített, hogy a lányok ott voltak, és együtt dolgoztak velem. Sokszor azt éreztem, hát volt több pillanat is, de emlékszem egyre, amikor leültem este 9-kor a Bánffy kastély kellős közepén, és arra gondoltam, hogy atya ég, én ezt hogy fogom tudni befejezni, és szóltam a lányoknak, hogy akkor ugye jöztök reggel, és mikor jött a friss erő, és ott voltak, akkor akár zenét hallgatva is vidáman tovább dolgoztunk, és ez ad egy nagyon erős löketet. Utána együtt elmentünk nyaralni, mert arra is sort kerítettünk, és együtt a fiúkkal is, természetesen ezt meg kell említenem, hogy nem csak a lányaim, hanem a barátaik is velünk együtt dolgoztak, és ez nagyon, tehát egy tényleg egy családi munka volt, egy csapatépítő család közössége alakult ki.
Ezt a neked még előtted áll az egyetem választás és a szakma választás, vagy lehet, hogy már nem, lehet, hogy már gondolkodsz azon, hogy hogyan tovább, így februárban. Éva, viszont te már egyetemet választottál. Kíváncsi lennék arra, hogy mennyire befolyásol, vagy mennyire inspirál ez titeket így a pályaválasztás tekintetében. Kezdjük Éva talán veled, és akkor azután Eszter is.
Én mindenképp valami kreatív egyetemre szerettem volna menni, mert nem igazán talál hozzám az, hogy ott kuporodjak és tanuljak, vagy éppen, hogy informatikus legyek. Tehát mindenképpen azt akartam, hogy szeressem, amit csinálok. Elgondolkoztam amúgy a restaurálási szakon, az ugyanott van a Művészeti Egyetemen, ahova most járok, de végül is a dizájn mellett döntöttem, de második opcióként bent volt a restaurálás, csak az volt a gondom a restaurálás szakkal, hogy első évben úgy láttam, hogy festményeket restaurálnak, és akkor úgy voltam vele, hogy lehet, hogy a dizájnt mégis közelebb érzem magamhoz. Szóval így könnyebb volt a döntés.
Én orvosira készülök már 2 éve, és hát ennek tulajdonképpen látszólag semmi köze nincsen a restauráláshoz, de amit megtanultam ezek a munkák alatt a Bánffy kastélyba és a Szent Mihály templomba, az az, hogy kell dolgozni. Anyukám és apukám nekem mindig példaképpen volt, és az az ambíció és az az erő, amivel ők dolgoznak, mindig inspirált, és ezáltal, hogy mi is részesei voltunk, valahogy ez az, amit tanultam tőlük, hogy bármi lehetséges, csak tényleg akarni kell, és elegendő munkával akármit meg lehet csinálni.
Hát és főleg, hogy az orvosi egyetemhez végtelen türelem kell, hogyha valaki pedig végigfestette kétszer, vagy végiglakkoztak kétszer a Válaszúti Bánffy kastélynak a faburkolatát, annak biztosan, hogy van türelme.
Igen.
Milyen az, hogy ti ismeritek legjobban ezeket a tereket? Tehát Éva, azt hiszem, hogy neked még balagási fotóid is készültek az épületben, de hogyha nem megyünk el a szép részéhez, hát ismeritek minden zugát, minden részletét a kastélynak.
Igen, igazából én vetettem fel az ötletet, hogy fotózás alkalmával én oda szeretnék menni, és akkor rábólintottak a fotós csoporttársaim is, hogy jó, akkor mehetünk oda, mert amúgy nagyon szépen néz ki. És mondtam, hogy nem fogják megbánni, és akkor igazából egy ilyen körbevezetést is tartottam a kastélyban, meg a pincébe is levezettem őket, hogy nézzék meg, hogy ott is milyen, és nagyon élvezték, és tényleg a famunkán is el voltak ámulva, hogy milyen. És a képek is nagyon szépek lettek, mert szép volt a háttér.
Jelenleg én úgy tudom, hogy kulturális központot szeretnének kialakítani a kastélyban, a Kolozs megyei tanácshoz tartozik tulajdonjogilag ez az épület, viszont kérdéses, hogy akkor ennek mi lesz pontosan a sorsa, hogyan fogják berendezni. Ti mit javasolnátok? Mire lenne érdemes használni ezt az épület együttest és a hozzátartozó kertet is, mert hogy tartozik hozzá egy nagyon gyönyörűen kialakított kert is.
Szerintem múzeumként kéne számon tartani, mivel az az érték, amit közvetít, és az a látvány, amit nyújt, biztos múzeumnak kéne lennie. És oda nagyon sokan kéne ellátogatniuk, mert tényleg érdemes látni.
Eszter?
Abszolút egyetértek, én is azt javasolnám, hogy múzeum legyen, és a kerttel is nagyon szépen ki lehet egészíteni, oda ki lehet ülni, ott el lehet beszélgetni a látottakról, és egy-két érdekes információt. Főleg külföldön szerintem van elterjedve, hogy ilyen kicsit interaktívabban akár rendezzék be, mert nagyon sok az üres szoba, akár lehetne vetítőket is szerezni oda. Én is ezt ajánlanám, hogy múzeumként funkcionáljon.
Nem tudom, hogy a szülők mennyire értenek egyet ezzel az elképzeléssel.
El tudom még azt is képzelni, hogy a kertbe hangversenyeket szervezzenek.
Valójában ez a mi kulturális örökségünk. És mindenféleképpen én is azt mondom, hogy ezt múzeumként kéne felhasználni. Mert attól félek, hogy el fog fajulni egy más irányba. És az nem volna jó. Mert akkor jobban ki van téve a rongálódásnak. Én így látom.
Európa Nostra díjas Szent Mihály templomon is dolgoztál, a már említett, többször említett Válaszúti Bánffy kastélynak a famunkái hozzád kötődnek, de több mondtad azt, hogy folyamatosan vannak megrendelések, akár magánszemélyektől is megrendelések. Milyen projekteken, milyen megrendelésekkel dolgozol jelenleg?
A tavaly kértek fel a Felsőbányi Szent Mária templom fa részének a restaurálására. Hát én szerintem ez nem véletlen. Sokan nem tudják, most meg fogják már tudni. Nekem anyai ágról felsőbányi gyökereim vannak. Tehát édesanyám részéről az összes őseim ott születtek, ott keresztelték őket, ott bérmáltak, ott temették el. És most pont erre kértek fel, hogy az ottani templomot, ami Máramarosban a legnagyobb templom, ezen dolgozunk, aminek az átadása jövőre, jövő tavasszal lesz. Most pont a kapuk restaurálásán dolgozunk.
Tehát akkor a munka az igazából nem áll le soha, sőt, folyamatos.
Nem áll le.
Köszönjük nagyon szépen elsősorban a munkátokat, azt, hogy lehetővé tettétek, hogy például a Bánffy kastély látogatható legyen, és ilyen formában legyen látogatható, és azt is, hogy itt voltatok velünk az Ezer Egyetletben.
Mi is köszönjük.
A hallgatóinknak pedig a figyelmet köszönjük, Pékristály Bea vagyok, viszont hallásra.